Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai délelőtt folyamán én egy történetről, egy nagyon-nagyon jól ismert bibliai történetről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Ez a történet, mindjárt el is mondom, ugye Dániel az oroszlánok vermében. Annyira jól ismert történet, ugye nincs olyan gyermek, ugye, aki egyáltalán hívő közösségben vagy közegben nő fel, hogy ne hallott volna erről a történetről. Sőt, ugye sok-sok festményen, ugye világi festményen is ugye megvan örökítve ez a jelenet. De szeretném, hogyha erről beszélnénk ma, mert nagyon-nagyon olyan tanulságokat fogalmaz meg ez, és tartalmaz ez a történet, amely minden korok számára fontos volt, de nagyon-nagyon fontos és különösen nagy jelentőségű az előttünk álló időre vonatkozóan. Emlékszünk, hogy a Biblia mit mond, Pál apostol azt mondja, hogy ugye ezek a történetek és mindez, ami az Ószövetségben szerepel, megírattak a mi tanulságunkra, és mit mond? Akikhez az időknek vége elérkezett. Ugye egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy itt vagyunk az időknek a végén, és éppen ezért ezeknek a történeteknek nézzük meg, hogy mi a végidőre a nekünk szóló legfontosabb és leghangsúlyosabb tanításai. Elsősorban Dániel könyve 6. fejezetéhez lapozzunk. Dániel könyve 6. fejezete, és gyorsan a bevezetését elolvasuk itt a történetnek, és utána csak néhány szóval szeretnék majd utalni a körülményekre, csak néhány szóval, mert utána majd magának a történetnek a tanulságait szeretném kidobmorítani. Nézzük meg a Dániel könyve 6. fejezetének, olvassuk el az első 3 versét. Dániel könyve 6. fejezet első 3 verse a következőt mondja. Tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók neki adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Álljunk meg egy pillanatra, mi a történelmi háttér, mikor játszódik Dániel könyve. Ugye az Ószövetség idején, a babiloni fogságba vitel idején, amikor időszámításunk előtt 6. században Izrael népe ugye a 70 éves babiloni fogságba kerül, utána a 70 éves fogságnak a lejártával a babiloni birodalom is megszűnik, mert a Médó-Perzsa birodalom váltja fel ugye a babiloni birodalmat, ugye meghódítják, és az első király ugye a Méd Dáriusz volt. Ugye ez történelem, tehát csak hogy a történelemben helyre tudjuk tenni, hogy hol van, tehát most már az időszámításunk előtti 5. században járunk, mert ugye a 6. században volt a fogságra vitel, itt már az 5. századnak az elején járunk. Na és nézzük meg, hogy Dáriusz ugye meghódítja a babiloni birodalmat, persze, hogy újjá, hogy hozzákezd az egész birodalom újjászervezéséhez, átalakításához, kirendeli az ő embereit, ugye a tisztartókat kirendel, hogy az egész birodalomban, tehát az egész birodalom fölé rendeli ezeket, ezt a 120 tisztartót, és 3 igazgatót rendel, tehát ugye van a 120 tisztartó, ezek fölé 3-at, nyilván mindegyikhez 40-40 tisztartó tartozik, hogy nekik adjanak számot, tehát hogy nyilván beszedjék az adókat, a mindenfélét, tehát amire csak oda kell figyelni, oda tudjanak figyelni a közigazgatásban. Na és akkor ennyit a bevezetésként, és akkor ezek után, egyébként Dánielről ugye tudjuk, hogy próféta volt, tehát ő fiatalon került a fogságba, de az Úr elhívta őt prófétának, tehát csodálatos szolgálatot végzett. De fogoly volt, ugye? Ott most már a Médó-Perzsa birodalomban. Na és innentől kezdve szeretném, hogyha a történetbe mélyebben bekapcsolódnánk, azt olvassuk, hogy ez a Dániel felül haladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Hadd kérdezzem meg, hogy Dánielnek mitől volt ilyen, mitől lett ilyen Dániel? A munkájával kitűnt, a lényével kitűnt, a becsületességével kitűnt. Mi segítette Dánielt ehhez? Mit olvastunk? Mi volt benne? Rendkívüli lélek volt benne. De nézzük meg, hogy ez a rendkívüli lélek, ugye délelőtt a szombatiskolában erről beszéltünk, a Szentléleknek a jelenlétéről az emberben. Ez a rendkívüli lélek, hogy így fogalmazzunk, úgy tud az emberben megerősödni, kialakulni, vagy mindegy, hogy milyen szót mondom, hogyha engedünk minden egyes dologban az Isten lelke késztetésének. A mai alkalommal szeretnék több idézetet olvasni, nem hoztam el könyveket, mostanában ilyen innen is lehet. Ugye az ember kimásolja, és akkor lehet ilyenen is olvasni. Nézzük meg, a következőt olvasom. Nagyon érdekes. Azt mondja, hogy Dániel, mindjárt olvasom, a kis dolgokban való hűségével szoktathatta magát, hogy becsületes legyen a nagyobb kötelezettségeiben. És ugyan ez vonatkozik mireánk. Az apró kis dolgokban való hűség, amikor a munkánkat valóban úgy végezzük, hogy nem csak úgy nagyjából, hanem minden vonatkozásban hűséggel végezzük, ez hol felkészít bennünket, hogy a nagyobb dolgokban is megnyilvánuljon ez a lelkület. Azt mondja, Isten kapcsolatba hozta Dánielt és társait Babilon nagyjaival, hogy a pogányok megismerhessék az igaz vallás elveit. Utána ugye babiloni birodalomban is Dániel ilyen értelemben nagy ember volt, és utána nézzük meg, Dánielnek be kellett mutatnia Isten jellemét egy bálványimádó nemzetnek. Mi tette Dánielt alkalmassá ilyen bizalomra és megtiszteltetésre? Az apróbb dolgokban tanúsított becsületessége meghatározta egész életét, megdicsőítette Istent a legkisebb feladatokban, és az Úr együtt működött vele. Van még itt több idézet, de ez a lényeg, amit szerettem volna felolvasni. Szeretném megkérdezni, hogy mi embereknek mivel tudjuk a leghatékonyabb bizonyságot tenni Istenről? Mivel? Az életünkkel. Tehát a szavaink semmit nem érnek, sőt, káromoltatik az Isten neve akkor, ha én beszélek róla, azt vallom, hogy őt követem, de a munkám olyan, hogy az nem viseli magán a mennynek a jóváhagyását és a bélyegét. A legapróbb dolgokban való hűség. Olyan elgondolkodtató azért ez, és álljunk meg itt mindjárt egyetlen egy pillanatra, hogy szeretném megkérdezni, hogy az emberek általában a munkát minek tekintik. Igen, hallom, szükséges rossznak, ugye az emberek így tekintik a munkát. A munka ezzel szemben micsoda? Áldás, hatalmas áldás. És hadd kérdezzem meg, hogy a Bibliának, Istennek van-e parancsa a munkára vonatkozóan? Ugye már a 10 parancsolatban is ott van, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Na de nézzünk meg egy másik igét, vissza fogunk bőven ide térni Dániel 6-hoz, de Kolossét egy pillanatra vetítsük ki. Kolossé levél, 3. fejezet, 23 és 24. vers. A Kolossé levél 3. fejezet, 23 és 24. versében nézzük meg, mit mond a Szentírás. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Mit mond egy igazából Isten félő ember? Ugyanolyan becsületesen dolgozik akkor, hogyha a főnök nem látja, akkor is, hogyha nem kerül ellenőrzésre valami fölsőbb hatalmasság által az ő munkája, akkor is ugyanolyan becsületességgel dolgozik, mint hogyha ott lenne transzparensen és kivilágítva, és mindenki látná az ő munkáját. Azt mondja, hogy valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Igaz ez a legegyszerűbb dolgokra is. Nem csak a nagyobb feladatokra, minden dolgunkat úgy végezzük, mint amit az Úrnak végzünk. Mit mond? Mert mi az Úr Jézus Krisztusnak szolgálunk. Hadd kérdezzem meg, Jézus, aki itt a földön járt, milyen volt az élet legapróbb dolgaiban is? Milyen volt? A legapróbb dolgokba is odafigyelt. Nem volt lényegtelen előtte semmi. Amikor Jézus feltámad, és a tanítványok oda mennek a sírhoz, ugye már üres volt a sír, mert Jézus feltámad, mit láttak? A lepedők össze voltak hajtva. Tehát nem csak úgy, hogy, nem tudom, értjük? Hát a feltámadáshoz képest mi az, hogy az a lepedő most össze van hajtva, vagy nincs? A legapróbb dolgokra Jézus odafigyelt, és ki kell, hogy mondjuk, hogy aki igazából Krisztust akarja követni, és őt akarja képviselni ebben a világban, csak is így lehetséges, hogy minden dologban, az apró dolgokban is hűségesek vagyunk, és ez készít fel majd bennünket a nagyobb dolgokban való helytállásra is, mint ahogy Dániel életében is látni fogjuk, hogy ez volt az alapja, hogy a legnagyobb veszélyben is, és hitpróbában is meg tudott állni. Ne gondoljuk azt, hogy most mi, hát nem, ezt se úgy teszünk, de majd, amikor eljön a nagy próba ideje, majd mi hűségesen meg fogunk állni. Menjünk tovább, és menjünk vissza Dániel könyve 6. fejezetéhez, de előtte egy kérdést szeretnék föltenni. Szerintetek a környezete hogy viszonyult Dánielhez, mikor látták a rendkívüli becsületességét? Hogy viszonyultak hozzá? Nézzük meg a 4. verset. Ugye a király Darius Dánielt akarja az egész birodalom fölé helyezni, és nézzük meg a 4. vers, azt mondja, akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találtatott benne. Ezek az emberek, az igazgatók, a többi igazgató és tisztartó, miért igyekezett valami okot találni Dániel ellen? Miért? Irigykedtek. Irigyek voltak arra, hogy Darius Dánielt akarja az egész birodalom felé tenni, és nem őket. Hadd kérdezzem meg, hogy egy embert, vagy általában az embereket bosszantja, vagy pedig csodálattal tölti el az, hogyha a körülötte levők igazak és jók? Attól függ, hogy milyen lélek lakik benne, ez így van. De alapvetően hogy viszonyulnak hozzá? Csodálják az ilyen embert? Én ezt szoktam ezt a példát mondani, de most újra hadd mondjam, hát ha valaki még nem hallotta. Ki emlékszik a gyerekkorára, iskolás korára? Mindenki. Mindenki emlékszik. Amikor volt egy gyerek az iskolában, az osztályban, aki nagyon jól tanult, és a többiek nem tanultak jól, akkor csodálták a gyerekek, hogy jaj, de jó, te legalább tanulsz, és példaképünk vagy? Nem, hanem mit mondtak rá? Stréber vagy. Tehát most, ha belegondolunk, nem egy furcsa dolog, hogy a jó nem kitűnik, és csodálják, és értékelik, hanem a jót nagyon sokszor gyűlölet, megvetés és irigység veszi körül. De nézzük meg, hogy aki igazából Istenbe kapaszkodik, aki Istentől nyeri az erőt, azt nem fogja eltántorítani, nem fog idomulni csak azért a környezetéhez, hát hogy engem is befogadjanak, mert hát ha a többiek is ezt csinálják, hát ne lógjak ki már a sorból, mert aki ez szerint, az elv szerint él, bocsánat, aki így, igen, csak egy a másik idézetet kerestem, elvszerűen viselkedik, azt nem lehet kimozdítani ilyen értelemben ebből az Isten által, a lelke által megerősített álláspontból. Csak néhány szót szeretnék felolvasni ebből az idézetből, hogy ugye mennyi mindenről nincs szó, csak röviden ez a Biblia vers tanúskodik arról, hogy milyen kísértésekkel kellett szembeszállnia Dániellel, a gúnnyal. Hadd kérdezzem meg, könnyű a gúny, amikor gúnyolnak bennünket, könnyű megállni? Hadd mondjam, hogy a gúnyt nehezebb elviselni sokszor, mint a nyílt támadást. A gúnyt nehezebb sokszor elviselni. Akkor utána a gyűlölködést, amely körülvette, az irítséget. És Dániel sziklaszilárdan megállt ebben a helyzetben is. Azt mondja, nem a maga erejében bízott, hanem egész lelkét és minden nehézségét feltárta mennyei atya előtt, és hitte, hogy Isten hallja őt. Fölébe emelkedett a gúnyolódásnak, és így lesz ez minden győzővel. Dániel nyugodt és derűs gondolkodás sajátított el, mivel megtapasztalta, hogy Isten a barátja és segítője. Álljunk meg egy pillanatra. Mindannyian tapasztaltunk ebből már morzsákat, nem? Mindannyian tapasztaltunk, ugye, hogy ilyen megvetés vagy lenézés, vagy bármi. De a következőt szeretném megkérdezni. Az előttünk álló idő mit vetít elénk, hogy az Isten iránti hűségért majd az emberek fel fognak magasztalni bennünket? Ezt vetíti előre? Tehát látjuk, már most ebben a helyzetben, hadd kérdezzem meg, amikor mi gúnnyal, megvetéssel találkozunk, hogy viseljük? Hálát adunk érte? Ugye a legritkább esetben. Márpedig így akar az Isten bennünket felkészíteni az előttünk álló időre, hogy megerősödjünk, amikor majd a nagy hitpróba előtt fogunk állni, és ugyanez a gúny megvetés lesz azoknak a része, akik az Isten parancsolataihoz hűségesen akarnak ragaszkodni, nem csak úgy nagyjából, hanem amit az Isten mondott. Dániel életében látjuk, hogy ez volt a megalapozás, hogy minden tekintetben hűséges maradt. Nézzük meg akkor ezek után a következő Biblia verset, a 6. fejezet 5. versét. Nem találtak, hadd kérdezzem meg, nagy dolog volt ez, hogy nem találtak az ellenségei se hibát benne? Hadd kérdezzem meg, az irítségnek milyen szeme van? Nagyon éles szeme. Ugye az aztán mindent észrevett, kikutat, hogy mit lehet fölhozni ellene. Akárhogy törekedtek, semmit nem tudtak ellene felhozni. És nézzük meg, akkor mit mondtak ezek a férfiak? Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében. Nem ugyanez lesz az előttünk álló időben? Mi lesz a végidőnek a nagy küzdelme? Az emberi parancsolatok és rendelések, és az Isten törvényének az összeütközéséből, az ellentmondásából fog, tehát ilyen értelemben, hogy egyik a másiknak ugye ellene mond, ez lesz a végidő legnagyobb küzdelme. És mit mond? Azt mondja, hogy semmit nem találhatunk ebben az emberben, ha csak nem találunk az ő Istenének törvényében. Na, és nézzük meg akkor ezek után, mi történik, és utána majd jön egy másik nagyon hangsúlyos rész, most csak a történetet, hogy gyorsan olvassuk el a 6-tól 9-ig, annyira érdekes a történetnek, és majd egy-egy részt fogok kiemelni csak belőle. De nézzük meg. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak, Dárius király örökké élj. Egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, hogy nem, inkább elmondom, mert kicsikét hosszú a szöveg, valamit akartam, hogy találjunk ki egy biblia, egy verset, hogy ami, vagy egy szót, ami gyakran előfordul, de majd a végén elmondom. Tehát az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak, Dárius király örökké élj. Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg e tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Egy szóra szeretnék rákérdezni ebből, és kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi a véleményetek. Azt olvassuk, hogy ezek az igazgatók és tisztartók mit csináltak? A 6. versben mit olvasunk? Miért kellett berohanni? Miért nem mentek be szépen, lassan, komótosan? Mit mutat ez a szó, hogy berohantak? Gyorsan, és? Tele voltak indulattal, tele voltak feszültséggel, semmit nem találtunk, na végre kitaláltunk valamit az ő istenének a törvényében, feszítette őket az irítség, az indulat, a dű, berohannak a királyhoz. Itt csak röviden nézzük meg, mit találtak az ő istenének törvényében, mit tudtak Dánielről, mit tudtak Dánielről az ő ellenségei is. Naponta háromszor imádkozott. Kihez imádkozott? Az élő Istenhez. A Médó-Perzsa birodalomban az emberek kihez imádkoztak? A bálvány isteneikhez. Ők mindenféle bálvány istent tiszteltek, tudták, hogy Dániel az élő Istent imádja, napjában háromszor imádkozik. Mindenki tudta róla. És Dáriusz királynak elnézést beadták ezt, elnézést a mai szóval kifejezve, hogy az ő tekintélyét növelni fogja, hogyha 30 napig senkihez nem lehet imádkozni, kérni senkitől semmit, csak is egyedül őtőle a királytól. A király belesétált ebbe a csapdába, ugye ő Dánielt nagyon szerette, tisztelte, becsülte, belesétált ebbe a csapdába, jó, kiadatott az írás, és figyeljük, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. A Médó-Perzsa birodalomban ott volt ez a törvény, hogy amit egyszer az uralkodó rendeletben kiadott, az ő sem vonhatja vissza. Nem vonhatja vissza. Ez a törvény, ez a rendelkezés. Ennyit erről, és ezek után nézzük meg a 10. verset, és innen itt szeretnék egy kicsivel többet időzni. Nézzük meg a 10. vers, mit szól erre Dániel, mit csinál. Ismerős a történet, mondom, csak egy-egy mozzanatra szeretnék nagyon kitérni. Dániel pedig, amit megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekedett. Álljunk meg itt egy pillanatra, kiadatik a rendelet, hogy nem szabad senki más tisztelni, vagy kérni, vagy imádni, vagy kérni valakitől, csak ugye a királytól, akkor Dániel miért csinálja ezt? Miért csinálja ezt? Hűséges az Isten, de akkor legalább miért nem csukja be az ablakokat? Vagy miért nem vonul be az ő belső kamarájába, hogy ne lássák? Hát úgy nem imádkozhatott volna? Így van, de akkor mi lett volna azzal a baj? Hogy nem vallotta volna meg nyíltan, hogy bármilyen körülmények között, akármilyen, de akármilyen veszély is fenyeget, hűséges az ő Istenéhez. Hadd kérdezem, titokban én megvallhatom az Istent? Tehát egyáltalán, ha titokban tartom, rosszul fogalmaztam a kérdést, ha titokban tartom én az én hitemet, akkor én megvallom az Istent tulajdonképpen? Nem. És mit mond? Aki szégyel engem, mondja Jézus, én is szégyelni fogom. Aki megvall engem, én is meg fogom vallani. Tehát az ember sokszor gondolkodik úgy, hogy jó, hát én a szívemben azért nem ilyen vagyok, vagy, de hát most, hogyha ez a helyzet, most ilyenek a körülmények, hát akkor azért egy kicsikét visszavonulok. Dániel mit csinált? Amiként azelőtt cselekedett, nyitva volt az ő ablaka. És úgy imádkozott. Következő a kérdésem, hogy miért, mit jelent az, hogy az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé? Miért voltak az ő ablakai Jeruzsálem felé nyitva? Miért így imádkozott? Tessék? A jeruzsálemi templom romokba állt. Igen. Jól van. Tehát nem tudom, hogy ki emlékszik Salamonnak a templom szentelési imájára. Amikor megépül az első templom, a salamoni templom, és Salamonot imádkozik az Úr előtt, akkor csodálatos az az imádság. Kéri az Istent, hogy lakozzon ott, ugye ott velük abban a házban, akkor kéri, hogy ha háború van, ha nehéz helyzet van, bármi, hallgassa meg őket, ha az idegen odajön, hallgassa meg őket. De ugyanakkor mit kér? Hogyha fogságba viszik a te népedet, mondja, és ott te felét fordulnak, Jeruzsálem felé fordulva imádkoznak, hallgasd meg őket a te nagy kegyelmedből, mondja az Úr. Mondja Salamon, és az Úr mit válaszol erre? Meghallgattam a te imádságodat. Ez nem egy rituálé volt, ez nem egy olyan, hogy valami szokás, hanem mit fejezett ez ki? Afelé fordulok, Jeruzsálem felé, mert az Úr megígérte, hogy ha én hitben arra felé fordulok, lehet, hogy a nép bűnei miatt, vagy a bűnök miatt fogságba kerültünk, de ő meg fogja hallgatni onnan is a mi könyörgésünket. Tehát bárhova víz bennünket az élet ilyen értelemben, de hittel az Isten ígéretére támaszkodva, hogy van ima meghallgatás, Dániel ebben bízva, az élő Istenbe bízva, folytatja tovább a napi háromszori könyörgést. Álljunk meg egy pillanatra, egy következő kérdés. Mi ilyen élethelyzetben hogy imádkoznánk? Mit imádkoznánk egy ilyen élethelyzetben? Tudnélik, mi volt a végzés? Ugye majd látni fogjuk, hogy az oroszlánok vermébe kell vetni azt a valakit, aki az más Istenhez imádkozik. Tehát a halál vár az emberre. Hadd kérdezzem meg, hogy mi egy ilyen helyzetben hogy imádkoznánk? Mentsen meg az Úr, ugye? Igen. És mi lenne még az imádságaink tartalma, szerintetek? Hogy ez már nagyon gyönyörű, igen. Hogy dicsőítessék meg az Úr neve, adjon hozzá erőt. De hadd kérdezzem meg, most csak úgy halkan zárójelben, szerintetek most ebben a pillanatban nekünk eszünkbe jutna, hogy dicséretet teszünk az Istennek, hogy őt dicsérjük? Amikor ott van az életveszélyes helyzet, amikor ott van, hogy engem most be fognak vetni az oroszlánok vermébe, és dicséretet és hálát ad az Úrnak. Hadd mondjam, biztos, hogy benne volt az előkérés, minden benne volt, és hogyha lehetséges, szabadítsa meg őt, biztos, hogy benne volt ez. De mit mond a Filippi levélben Pál apostol? Annyira szeretem a Filippi levél 4. fejezet 6. versét. Hogy szól ez a Biblia vers? Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal, hogy hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. És utána mit mond? És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a ti szíveiteket. És Dániel pontosan ezt nyerte el. Amíg rohannak az igazgatók, meg a tisztartók, addig Dániel teljességgel nyugodt. Mert az Isten van vele. Őt hívta segítségül, és bizonyos volt benne, hogy most életveszélyes helyzetben van, de elnézést nem esik pánikba, nem esik kétségbe, hanem bízik az őt eddig is megsegítő Istenben. De álljunk meg még egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy ebből a történetnek az eddigi részéből mi az egyik legnagyobb tanulság nekünk most, akik azelőtt az idő előtt állunk, amiről tudjuk, hogy mit mond a Biblia? Mi az egyik legnagyobb tanulság, amit még nem említettünk idáig? Hadd kérdezzem meg, hogy Dániel most tisztelte a királyt, vagy nem tisztelte? Így van, Isten után, így van. Mit mutatott meg az ő magatartásával? hogy engedelmeskedik mindig, amikor az Isten törvényébe nem ütközik az állami rendelet, vagy a királynak a rendelete. És erről szeretnék felolvasni még egy idézetet. Sikerült, jól van. Így olvasom az idézetet. Dániel engedelmeskedett mindig, amikor a királynak joga volt parancsolni, de sem a király, sem rendelete nem téríthette el a királyok királya iránti hűségtől. Amikor a királynak joga volt parancsolni. De amikor nincs, amiben nincs joga az államnak beleszólni, hogy én kit imádok, hogy imádom, nézzük meg, mit mond. Eljárásával világosan bemutatta, hogy semmiféle földi hatalomnak sincs joga ahhoz, hogy közéje és Istene közé ékelődjön, avagy hogy előírja, hogy mikor és kihez imádkozzék. Talán csak egyelőre ennyit. Mit mond? Milyen idők előtt állunk, amikor emberi törvényeket fognak az isteni törvény fölé helyezni, akár halálbüntetés terhe mellett? És Dániel mit csinált? Még a látszatát is kerülte annak, hogy megszakad az élő Istennel kapcsolata, és abba hagyja azt, amit idáig tett, az Istennek a tiszteletét és a neki való szolgálatot. És így, háromszor imádkozva, az életveszéllyel szembenézve, ugyanazt tette, mint korábban, és az imádságában hálát is ad az Istennek, az élethelyzetért, hogy őt megdicsőítheti az ő hűségével. Szerintetek, bocsánat, hogy ezt kérdezem, de szerintetek lesték-e ezek a tisztartók Dánielt, hogy mit csinál? Biztos. A 11-től a 13-ig terjedő verseket olvassuk el. A 11-től a 13-ig. Ezt figyeljétek, hogy kezdődik? Mit csinálnak megint a férfiak? Berohantak. Látjátok, állandóan rohangáltak, figyeljük. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Isten előtt. Tehát berohantak az ő helyére, lakásában, mindegy, hogy mit mondunk. Tehát rajta kaptunk, itt vagy, nem menekülsz. És akkor nézzük meg azt, hogy ekkor bementek és mondták a királynak a király tilalma felől. Nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király, és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre feleltek és mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül, csak éppen hozzá nem tették, akit te most akarsz fölemelni felénk tisztartóként, azt mondja, a júdabeli foglyok fiai közül való nem becsült téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Tehát ott vannak, rajta kaptunk téged. Nézzük meg, hogy folytatódik tovább a történet. Nézzük meg a 14. és a 15. verset. Mit csinál Dáriusz ebben a helyzetben? Mit csinál Dáriusz? Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedett amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedett őt megmenteni. Tehát a király habozott végrehajtani az ítéletet. Erre mit csinálnak a férfiak? 15. vers? Rohannak. Mikor látják, hogy egész napot töpreng a király, tehát tele vannak gyűlölettel, feszültséggel, gyilkos indulattal és düvel. Azt mondja, berohannak a királyhoz, és sürgetik, és hivatkoznak. Azt mondja, tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Látjuk, nem tudom, figyeljük a két magatartást? Az egyik magatartás a béke, a nyugalom, az istenfélő magatartás, a másik magatartás pedig minek a magatartása? A feszültség, a harag, a gyűlölet, az irítség, ami a gyilkolásig, a gyilkos szándék. Hadd kérdezzem meg, nem ugyanez van Kain és Ábel esetében? hova tud vezetni a gyűlölet. És hadd mondjam, és ki kell, hogy mondjuk, hogy a vallási gyűlölet mindennél erősebb tud lenni. A vallási gyűlölet a legerőteljesebb. Sátán erre tüzeli igazából az embert. Hihetetlen, hogy milyen erő tud ebben lenni. Na és nézzük meg ezek után a 16-17. Verset. A 16-17. Vers mit mond? Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe. Szólt a király, és mondta Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hoztak egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsételte a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Tehát Dánielt hova engedik be? Az oroszlánok vermébe. Ami mit jelent? Azonnal halál. Ezek azért jó kiéheztetett oroszlánok voltak. Tehát ugye itt a halál abban a pillanatban ugye bekövetkezik, emberi számítás szerint. Kérdésem, először még nevetítsd ki az igét, csak elevenítsük fel a történetet. Mit élt át Dáriusz? Dáriusznak volt-e lelkiismeret furdalása, vagy nem? Miből látszik, hogy Dáriusznak, a királynak komoly lelkiismeret furdalása volt? Igen. 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 Egész éjjel, ugye, kerülte őt az álom. Vigasságot adó zeneszerszámot, vagy bármit, semmit nem kért. És mit olvasunk, ahogy olvastuk, hogy hallottuk, elsőnek oda megy, még szürkület van, és oda megy az oroszlánok verméhez. A 18-tól a 20-ig terjedő verseket vetítsd ki, és csak egy-egy gondolatot fogok ebből majd kiragadni. A 18-tól a 20-ig terjedő versek. Azt olvassuk, étlen töltötte az éjszakát, egyébként ez olyan érdekes, fölfigyeltetek rá, hát éjszaka amúgy is az ember nem eszik, nem? De azt mondja, étlen töltötte az éjszakát. Ugye hát ott nyilván éjszaka nagy dorbézolás, mulatozás, vagy én nem tudom mi volt. Azt mondja, nem, most semmi nem kellett. És azt mondja, hogy felkelt, és nézzétek meg, reménykedett Dáriusz valahol a lelkében, hogy Dániel még él. Azt mondja, és mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szólt a király, és mondta Dánielnek, Dániel az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Nem arról volt, hogy odament és látta, és örült, hogy Dániel él, hanem még messze volt, és kiáltott neki. Mert a remény ott volt benne, hogy az az Isten, akinek ő szüntelenül szolgál, meg tudja szabadítani őt az oroszlánok verméből. 21-22. Verset még gyorsan vetítsd ki, és utána konklúziót le fogjuk vonni, a végső hatalmas konklúziókat, mert van egy jó pár. Akkor Dániel szólt a királynak, király, örökké élj. Milyen megszólítás ez Dániel részéről? Tisztelete. Kifelé mondja ezt a tiszteleteljes megszólítást? Akinek a parancsára bevetették őt az oroszlánok vermébe. Azt mondja, az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Álljunk meg itt egy pillanatra. Dániel ugye egyértelművé teszi, él, nem árthatott neki semmi, ugye miért? Mert semmi vétket nem követett el se a király, de se az Isten ellen. Na de álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ha Dániel ennyire hűséges ember, ennyire istenfélő ember, Isten miért engedte meg a dolgokat idáig elmenni? Nem lett volna egyszerűbb, hogy ha eleve visszavonatik ez a rendelet, az Isten meg tudta volna tenni, hogy visszavonják a rendeletet? De miért nem? Igen, a kitartás is, az Isten dicsősége annál nagyobb legyen. Így olvassuk, figyeljetek! Isten nem akadályozta meg Dániel ellenségeit abban, hogy a prófétát az oroszlánok vermébe dobják. Megengedte, hogy a gonosz angyalok és gonosz emberek ilyen messzire jussanak szándékuk végrehajtásában. Miért? Így tudta szolgálja szabadulását szembetűnőbbé, az igazság és igaz élet ellenségeinek kudarcát pedig teljesebbé tenni. Hadd kérdezem, nem ugyanez lesz az előttünk álló időben? Az Isten megengedi egészen a végső pontig elmenni az eseményeket. De Dániel története mit mutat nekünk? Ha mi hűségesek vagyunk az Istenhez, a legnagyobb fenyegetések és megpróbáltatások idején is, akkor az Isten valóra váltja az ő ígéretét, hogy az övéit a legnehezebb és a legkilátástalanabb helyzetben is megszabadítja. De az Isten az ember hitét is megpróbálja, és ezt a győzelmet, ezt a diadalt még szembetűnőbbé teszi azok szemében, azok előtt, akik nem szolgálják őt. Azon kívül pedig még inkább lelepleződik a gonosznak a gonosz volta. Így válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy kinek a szívében, a lelkében mi lakik. Szeretnék még egy idézetet felolvasni, mert látjuk ugye, hogy mi lakott ugye ezeknek az embereknek a szívében, de annyira szeretem ezt a következő idézetet, figyeljük. Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és környezetük a lehető legkívánatosabb. Mit mond? Aki igazából az Istent féli, a próbában ugyanolyan lelkülete lesz, mint amikor a legfényesebb és a legszebb, legjobb napokat éli. Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint aki első miniszterként és a magasságos Isten prófétájaként állt a király előtt. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában is, mint a jósorsban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig jó akarat sugárzik reá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat. Hadd kérdezzem meg, emberileg mi várható ilyen helyzetben? Az ember egy ilyen helyzetben, amikor a hitéért, az igazságáért ilyen helyzetbe kerül, bedobják őt az oroszlánok elől, hogy meghaljon. Sátán ilyenkor az embert, ha még van valami az emberből, mire késztetné? Hogy kétségbeesésre, fenyegetőzésre. Ezt tettétek vele, majd meglátjátok. De Dánielnek egyetlen egy szó így el nem hagyta az ajkát. Ugyanaz az ember volt, mint aki első miniszterként, vagy amikor megbecsülés és tényleg tisztelet övezte. És most figyeljük, ezt a mondatot is szeretném felolvasni. Szerintetek, nem, de előtte azért megkérdezném, szerintetek miért mondta az Dániel, hogy az Úr elküldte az ő angyalát és bezárta az oroszlánok száját? Szerintetek Dániel látta-e az angyalt, vagy nem látta? Ez az, amit nem tudunk. Az Újföldön majd meg fogjuk kérdezni Dánieltől. A hit szemével biztosan látta. Így van. Hogy látott-e angyalt, vagy nem, azt nem tudjuk, de bizonyos volt benne, hogy az Úr elküldte. Igen, cselekedett, bezárta egyszerűen az oroszlán száját. Nézzük meg, a középkoron keresztül is hányan, de hányan adták életüket Jézusért, a mártírok. És nézzük meg, annyira szép ez az idézet, a menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Krisztus azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel, szenved szentei személyében, és aki választott gyermekeit bántja, őt sérti meg. Közel van az a hatalom, amely megszabadít fizikai bajtól és gyötrelemtől, és hogy a nagyobb vésztől is megmenthessen, lehetővé teszi szolgálja számára, hogy minden körülmények között becsületes maradjon, és Isten kegyelme által diadalmaskodjon. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az a megváltó, aki Dánielt megerősítette, most is él, és most is ugyanúgy akar rajtunk segíteni, és ugyanúgy képes segíteni rajtunk, mikor? Ha mi hűségesek vagyunk minden szempontból, az ő jellemét tükrözzük vissza, és az ő akaratának a megcselekvése minden szempontból a legfontosabb a mi számunkra. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a történet, ugyanúgy, ahogy Eszter története, előkép történet az előttünk álló időre vonatkozóan, ugyanúgy ez a történet is erősítsen meg bennünket, akár az elkövetkezendő évben is. És hadd mondjam ezt így, hogy elkövetkezendő év, mert ugye ebben a hónapban vagyok itt utoljára, tehát nem találkozunk már az új év előtt, de kívánom, nem tudjuk, mit fog hozni az elkövetkezendő év. Sok mindent látunk a proféciákból, hogy mi hogy fog alakulni, és nem könnyű idők előtt állunk, de ez a történet erősítsen és bátorítson bennünket a kitartásban, az Isten iránti hűségben, és az isteni szabadításba, végső szabadításba vetett feltétlen bizalomban. Amen.